Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Dalcs Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Delegáció vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Tisztújító kongresszust tartott a Fidesz, új elnöksége van. Ilyenkor ez mennyi időre szól, amikor egy választás is közte van?
Mindig két esztendőre szól, két esztendősek a mandátumok a Fideszen belül, a helyi szervezetek elnökségei, elnökei, a megyei szervezeti vezetőktől kezdve az országos választmányunk, illetve az országos elnökségnek a tagjai, a négy alelnök, illetve a Fidesz elnökét is két esztendőre, tehát 2023-ban a következő tisztújító kongresszusig választották meg most a küldöttek.
Mi a két éves időtartamnak a logikája? Általában a parlament négy éves szokott lenni, vannak öt éves mandátumok, kilenc éves mandátumok is vannak, vagy csak történetileg alakult így?
Utóbbi a helyes válasz, hogyha most egy ilyen politikatörténeti tótót kellene tartanunk, vagy azt tartanánk. Ez a gyakorlat alakult ki a Fideszben. Őszintén szólva teljesen különböző képet mutatnak a nagy, a közepes, a kicsi magyar politikai pártok. Van, ahol ennél hosszabb időre szól a mandátum, van, ahol ennél rövidebb időre, ami mondjuk egy esztendő. Nehogy bárki azt gondolja, hogy van olyan párt Magyarországon, amelyik mondjuk három hetente tart tisztújító kongresszust vagy küldött gyűlést. Őszintén szólva teljesen természetes, hogy a magyar demokrácia meghatározó intézménye, a magyar országgyűlési képviselők mandátuma az négy esztendőre szól, ez stabilitást, kiszámíthatóságot jelent. Szerintem teljesen helyes, hogy egy politikai párt a saját szabad elhatározása alapján azt a döntést hozta, hogy ennél rövidebb idő alatt két évente kell, ha tetszik, számot adnia a vezetőknek helyi, megyei, országos szinten is az addig elvégzett munkáról, illetve van mód és lehetőség a tisztségviselők megválasztására. Ez több évtizedes gyakorlat most már a Fideszben is vált.
Rugalmasan stabil megoldás.
Igen, hát most lehetne azzal élcelődni. Én őszintén szólva büszke vagyok arra, hogy annak a politikai szervezetnek vagyok alapítója, egyébként Orbán Viktorral együtt, amely politikai szervezetnek most már hosszú-hosszú idő óta ő az első embere, ő az elnöke, tehát azt lehet mondani, hogy itt a két éves mandátumokhoz képest Orbán Viktor stabil vezetői megbízatása ennél jóval hosszabb idő óta van meg, működik a Fideszben. Most újra két esztendőre ő kapta a bizalmat a küldöttektől.
Nyilvánosak voltak a beszédek, látni, olvasni, hallani is lehetett. Mindenkinek van módja levonni belőle a tanulságokat. Ön milyen tanulságot von le? Mik voltak a legfontosabb üzenetek ennek a tisztújító kongresszusnak?
Hát hadd kezdjem egy személyes élménnyel. Ez nem a dicsekvés helye, de hát most, hogy mondjam, mentegetőzni se fogok. Személyesen büszke vagyok arra, hogy annak idején, most már történelem előtti időkben, 1988. március 30-án a 37 Fidesz alapító egyike lehettem. Így tehát azt tudom mondani, hogy olyan ember Magyarországon, akinek régebb óta van a Fidesz belső életét illetően személyes tapasztalata, na olyan ember nem létezik. Tehát én pontosan 33 esztendő óta látom, hogy milyen erőben van a Fidesz, annak idején a Fiatal Demokraták Szövetsége, ma a Fidesz Magyar Polgári Szövetség. Látom, hogy mekkora a létszáma a kongresszusnak a Fidesz esetében. Látom, hogy milyen erőt, felkészültséget a kongresszuson résztvevő szót kapó küldöttek, milyen felkészültséget mutatnak. Hát őszintén szólva, akárcsak másfél-két évtizeddel ezelőtt én soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen erőt mutató, ennyire összeszedett, egyáltalán nem befele beszélő, csak a saját ügyeinket megtárgyaló, hanem az egész ország, az egész nemzet számára világos és egyértelmű elképzeléseket, programokat, megfontolásokat, ha tetszik, jövőbe mutató elképzeléseket megfogalmazó politikai szervezetté tud válni a Fidesz. Tehát én még jól emlékszem, persze annak is megvan a maga bája, az 1988-as vagy 89-es első, második, harmadik Fidesz kongresszusnak, még a ellenzéki idők jurta színházbeli eseményei, amikor mindent megtettek a kommunisták annak idején, hogy magát ezeket a tanácskozásainkat ellehetetlenítsék, még ennél durvább dolgokat is csináltak konkrétan velünk kapcsolatban. Emlékszem aztán az új, az 1990-es demokrácia kezdetétől kezdve a kicsi csetlőbótló, talán ma már romantikus időknek tetsző Fidesz kongresszusokra. Emlékszem azokra a Fidesz kongresszusokra, amelyekre nyugodtan lehet azt a szót mondani, hogy már egy professzionális politikai szervezet legfőbb döntéshozó testületének voltak a tanácskozásai. Más emellett más kávéháza, hogy ezt pestélyesen szokták mondani. Az a Fidesz, az a hozzáértés, az a felkészültség, az a szerintem a polgárok széles köre számára bizalmat ébresztő, vagy bizalmat megerősítő szereplésünk, működésünk, amit ez a kongresszus is visszatükrözött. Tehát azt kell mondanom, hogy én az első perctől az utolsóig ezzel a meglehetősen személyes szempontot képviselve, hát bizonyan élveztem a kongresszust. Na, hogy bárki azt gondolja, ennyire nem őrültem meg, a világban azért egy, még a saját pártod kongresszusánál is persze van érdekesebb rendezvény, de ebben a műfajban szerintem a legizgalmasabb rendezvények, események közé tartozott. Ami a legfontosabb üzenet, és ezt icipicit mondom csak tréfásan, mély meggyőződéssel vallom, a legfontosabb üzenete ennek a kongresszusnak az volt, hogy ebben a mérhetetlen mennyiségű gonddal, bajjal, veszéllyel terhelt virágban migrációs fenyegetettség, a koronavírus járvány megpróbáltatásai, az európai politika színpadán meglévő nehézségek közepette is, ma Magyarországon az ország kormány rúdjánál álló politikai szövetség, a Fidesz és a KDNP politikai szövetsége egy erős politikai erő, a nyugat erőt képviseli a magyar politikában. A nyugat erő kifejezéssel mondom még egyszer, nem tréfálkozni akartam, tudom nagyon jól, hogy ez annak idején a rendszerváltoztatás legerősebb, legmarkánsabb politikai szervezetének, a Magyar Demokrata Fórumnak volt, az abban az időben okkal joggal használt politikai szlogenje, ma ez mindenben igaz a Fideszre, stabilitást, kiszámíthatóságot, biztonságot nyújt, kínál a magyar polgároknak. Szerintem nagyon sok jó gondolat, mondat, bommó, hogy ezt az ős magyar kifejezést használjam, szellemes megfogalmazás volt Orbán Viktor kongresszusi beszédében. Talán ami a mostani gondolataimhoz leginkább kapcsolható az az, hogy míg a baloldal esetében még azok sem járnak jól, egy baloldali győzelem esetén, akik a baloldalra szavaznak, a mi esetünkben, a jobboldal esetében még azok is jól járnak Magyarországon, akik nem ránk szavaztak. Mert még egyszer mondom, a polgárok szempontjából ezt a különösen felértékelődő értéket, különösen felértékelődő szempontot képviseljük, biztonságot, a biztos, nyugodt hétköznapok lehetőségét teremti meg a Fidesz a magyar polgárok számára.
Van egy ennyi kormányzati ciklussal a háta mögött álló párt kongresszusában még bármi izgalom?
Szóval abban az értelmében nincs izgalom egy ilyen kongresszusban, hogy nem voltak rivalizáló választások a tisztújítást illetően, hiszen az elnök jelöltek száma a megválasztható egy Fidesz elnökre egy volt, Orbán Viktor személyében 4 alelnököt választott a kongresszus, mind a 4 tisztségre egy-egy jelölt volt, és így döntöttek a küldöttek. A szónak abban az értelmében izgalom, hogy mi a mérkőzés végkimenetele, ki fog győzni, olyan nincsen, de hogy jó játékot hoz-e a mérkőzés, ilyen értelemben persze mindenképpen megvolt a várakozás, és azt tudom mondani, hogy mondjuk az első felszólótól az utolsóig mondom az ívét a mint egy 4-4 és fél órán keresztül tartó Fidesz kongresszusnak, Kövér Lászlótól Orbán Viktorig, és köztük majd 2 felszólalás, hozzászólás, beszéd hangzott el fideszes politikusoktól a kongresszuson. Ezek mind-mind nagyon fontos üzeneteket, gondolatokat, elképzeléseket tartalmazó felszólalások voltak. Ilyen értelemben tehát, hogy érdekes volt a kongresszus? Igen, szerintem a Fideszben bízó, a Fidesz iránt érdeklődő, de szerintem még a ellenfeleink számára is fontos. tartalommal bíró volt a kongresszus.
Ugye ez egy tisztújító kongresszus, nem programalkotó kongresszus, de ilyenkor egy ilyen kongresszuson elhangzottak azok a párt politikáját, befolyásolják valamilyen módon?
Hát hogyne, tehát én azért azt tudom mondani, hogy természetesen Orbán Viktor a Fidesz újraválasztott elnöke, megválasztását követően a kongresszus küldöttjei előtt beszélt. A beszédének a címzetjei első helyen a jelenlévő küldöttek voltak. Nyilvánvalóan a beszédje címzetjei voltak azok a Fidesz tagok, akik részesei tagként ennek a politikai közösségnek, de ugyanúgy címzetjei voltak az ő beszédének, hiszen egy hivatalban lévő miniszterelnök szólalt meg, kevesebb, mint fél esztendővel egy soron következő parlamenti választást megelőzően valamennyi magyar polgár, valamennyi magyar az ország határain belül és az ország határain kívül is. És ebből a szempontból nagyon világos, nyugodtan merem mondani, programhirdető volt Orbán Viktor megszólalása. Mindaz, amit mondott, az talán nem leegyszerűsítő módon, és végképp nem belemagyarázó módon arról szólt, hogy abban ma egyetértés van a Fideszben bízó polgárok között, és a Fidesz kormányzati teljesítményével kapcsolatban többé-kevésbé kritikus emberek között. A Fideszre szavazni szándékozók, és nem a Fideszre szavazni szándékozók. Politikai elemzők, és más közéleti véleményformálók között, hogy a magyar történelem elmúlt 100 évének legsikeresebb évtizedét tudhatjuk magunk mögött. És Orbán Viktor a Fidesz mostani kongresszusán meghirdette azt a programot, ami nem kevesebbről szól, mint sem, hogy képesek leszünk közösen ezt a magyar történelem elmúlt 100 évének legsikeresebb 10 évét is megfejelni.
De biztosak abban,
álló 10 évben,
hogy nem csak a Fidesz számára volt ez a legsikeresebb 10 év, hiszen három kormányzati ciklust kétharmaddal hozni.
Tehát én örülök a Fidesz sikerének, de hát azt tudom mondani, hogy Magyarországon jó néhány olyan ember van, akinek indiferens a Fidesz sikere, de a saját személyes életében az előrejutás fontos, a saját közösségének a gyarapodása fontos, az ország sorsa fontos, a magyar nemzet sorsa fontos. És akik ebből a szempontból vizsgálják, nem fideszesként vizsgálják a környezetüket, azok is azt láthatják, a számok is erről beszélnek, de én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontosak a számok, de a számoknál egy dolog fontosabb még, mi a számokat az emberek életében megjelenítő közérzület. Mi a korszellem, mi az általános érzés, ami persze egy skálán mozog, ki elégedettebb, ki kevésbé elégedett, ki azt mondja, hogy voltak jó dolgok, de mégis azt tudom mondani, hogy a Trianon óta eltelt 100 esztendőben a magyar nemzet megerősödése, a magyar gazdaság előrejutása, a magyar hadsereg megerősítése, a magyar családpolitika megerősítése, a munkahelyteremtés, az ország európai és Európán túli nemzetközi pozícióinak a megerősítése szempontjából, ez a legsikeresebb 10 esztendő volt. Volt sajnos ebben a munk mögött hagyott 100 esztendőben jó néhány olyan 10 esztendő, amivel szemben nem nehéz megnyerni ezt az összevetést, de azért voltak olyan 10 esztendők, amelyek nem voltak kudarcosak a magyar nemzet történetében. Ez nem a Fidesz sikere, ez nem a kormány sikere, ez első helyen az ebben az együttműködésben részvevő több mint 10 milliónyi magyar polgárnak a sikere, ennek a sikernek a feltételeit. Azt a munkát végezte el a kormány, amit senki más nem végezhet el, mint sem a mindenkori kormány. De még egyszer mondom, számomra a legfontosabb üzenete, és azt hiszem, hogy nem tévedek nagyot, az volt Orbán Viktor hétvégi megszólalásának, hogy azt a programot, azokat a konkrétumokra építő elképzelést hirdette meg, hogy ezt az elmúlt 100 esztendő magyar történelmének legsikeresebb 10 esztendejét, az előttünk álló, ha tetszik, a 2030-ig terjedő évtizedben hogyan tudjuk közös erővel megfejelni. Hogyan tudunk a legsikeresebb 10 év után újra egy olyan 10 évet közösen teljesíteni, ha használhatom ezt a kifejezést, amikor csak 2030-ból visszatekintve megint azt mondhatjuk, hogy hoho, egy a saját magyar rekordunkhoz képest egy újabb magyar rekordot tudtunk felállítani.
Úgy érzik, hogy a magyar választók többsége is osztja azt, hogy ez az elmúlt 10 év volt hosszú idők óta a legsikeresebb, akkor különösebben nem izgulnak a választások miatt.
Nem, bocsánat kérek, tehát én...
Tehát ha tud, kicserélné föl a sikert a kudarcra. Épeszű ember nem csinál ilyet.
Ebben önnek teljesen igaza van, és annélkül, hogy most beleesnék abba a hibába, ami hát nem a magyar jobboldalt szokta jellemezni, hanem inkább a magyar baloldalt, annak is a liberális részét, hogy ők magukat minden magyar polgárnál okosabbnak gondolják, és úgy gondolják, hogy hát minden magyar polgár hozzájuk képes, sokkal föltözragadtabb módon gondolkodik, még a saját személyes életéről is. Na hát én ezt a hibát soha nem követtem el, és egészen biztos vagyok benne, hogy remélem életemből még hátralévő jó néhány év, évtized alatt sem fogom elkövetni. Tehát azt tudom mondani, hogy ez nem valamifajta kritika, hanem egyszerű tény megállapítás. Minden magyar polgár úgy jár el helyesen, ha a saját személyes életének a tapasztalatai alapján ítéli meg, hogy a közös magyar életünk magunk mögött hagyott 10 esztendeje, az eredményes volt, vagy inkább kudarcos. Előre tudtunk elépni, vagy pedig egy helyben topogunk, vagy még visszafele fordultunk. Most azt tudom mondani, hogy olyan sajnos nincsen, hogy egy országnyi polgár esetében mindenki életében 2, 5 vagy 7 év, ami eltelt, az egytől egyig mindenki életében csak sikert hozott volna. De hogy közösen az ország gazdaságának a talpra állításában, a családok megerősítésében, a magyar gazdaság fejlődésében, a magyar vidék fejlődésében, hogy csak egy dolgot kiragadva, Magyarországon végre olyan 10 évet tudunk magunk mögött, hogy a 5000 lelkesnél kisebb magyar település, az nem múlt időt jelent, valami olyasmit, amit előbb-utóbb meg kell haladni, akit a teremtő arra kárhoztatott, hogy ezeken a településeken szülessen, hát előbb-utóbb úgy tud boldogulni, ha majd onnan elköltözik. Ez a világ, ez megváltozott ma, nagyon jelentősen fejlődnek ezek a kis települések, a 100-as lélekszámú kis településről kezdve a 2500-3500 lélekszámú nagyközségekig, vagy még 5000 lelkesnél kisebb magyar város is létezik. Ez pozitív dolog. Sok millió magyar polgár életében pozitív dolog az, amit egy szóval el lehet intézni, hogy családtámogatás, de hát mégis van mit megvédenünk. A családi adókedvezménytől kezdve a csokonát, a fiatalok életkezdéséig pozitív dolog az, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő magyar édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetni, hogy jövő év január 1-től a 25 évnél fiatalabb fiatalok életkezdését, különösen a COVID utáni időszakban az életkezdését, az segít, hogy nem fognak személyi jövedelemadót fizetni. Tehát ezek a, nem szeretem az eredmény szót, mert az olyan nagyon termelési jelentésszerű, de ezek a sok-sok millió magyar ember életében így vagy úgy megjelenő lehetőséget teremtő, pozitív előrelépést jelentő dolgok, ezek olyan helyzetet teremtettek, ami kapcsán, ha valaki visszatekint, hol tartott a személyes életében 2010-ben, és hol tart most 2020-ban, 21-ben, akkor a döntő többség azt mondja, hogy előrébb tart. Van mit féltenünk, van mit megvédenünk, és van kikkel szemben, kiktől félteni, kikkel szemben megvédenünk, mert hát itt készül, itt gyúr, itt izmozik az a magyar baloldal, amelyik ugyanazt a világot akarná visszahozni, amely világtól 2010-ben már úgy tűnt, hogy egyszer is mindenkorra megszabadultunk, 10 évnyi időre megszabadultunk, jó lenne a következő fél évtizedre, sőt, talán még ennél hosszabb időre is megszabadulni.
Akkor csak egy trükk, ön szerint, hogy se a családi támogatási rendszerhez, se az adórendszerhez nem nyúlnának? Az aktuális miniszterelnök jelöltjük, ezt mondja. Az családi adórendszer úgy jó, ahogy van. Ezt mondta Márki Zajt Péter.
Én olyan megszólalót a magyar baloldalon, a vezértől kezdve, Gyurcsány Ferenctől, a különböző rendű, rangú magukat miniszterelnök jelöltnek füllentő, vagy annak is gondoló, vagy most már többé-kevésbé jogosultan magukat annak mondható emberekig, mindenki bele akar barkácsolni ebbe a rendszerbe, személyi jövedelemadót akar emelni, arról beszél, hogy az a családtámogatási rendszer, aminek az egyébként számára jogot és lehetőséget teremtő intézkedéseivel élnek, hát ezt nevezzük nevén, Jaka, Péter, Unos, Untalanig állandóan belerongyol az otthonteremtés Orbán kormány által létrehozott rendszerébe, aztán kiderül, hogy ja, egyébként, amikor módja és lehetősége volt a csok felvételére, akkor persze felvette. Tehát mindig elmondják, hogy ez így rossz, úgy rossz, amúgy rossz, és ehhez hozzá fognak nyúlni. És azt megtapasztaltuk, hogy amikor ők azt mondják, hogy hozzá fognak nyúlni, az azt jelenti, hogy eddig meglévő lehetőségeket elvesznek az emberektől. Nem lesz majd családi adókedvezmény, nem lesz majd kedvezményes hitel az életkezdéshez, a családi otthon teremtéshez. Ez az ő elképzelés. A 15%-os a személyi jövedelemadó. 15%. Nincs olyan baloldali elképzelés, amelyik ne arról szólna, hogy legalább két adókulcsra van szükség, és a legalacsonyabb, a kettő közül az alacsonyabbnak is a mértéke az magasabb, mint 15%, és van, aki a második adókulcsot, tehát a magasabb adókulcsban a 38-40-42% beszél. És ők persze ilyenkor mindig azt mondják, hogy de majd a gazdagok fizessenek. Csak én jól emlékszem, mert már vagyok olyan öreg, hogy már évtizedekre visszamenőleg is lehetnek emlékeim, hogy bizony 2002 és 2010 között egyszer már eljátszották. Elmondták azt, hogy ők bizony a gazdagoktól veszik el majd a családtámogatást. Aztán azt mondták, hogy szerintük az a gazdag ember, aki havi éves szinten bruttó 1 millió forintnál magasabb jövedelemmel bír. Ez 2002, 2003, 2004. Akkor sem volt, akkor is az átlag jövedelemmel bíró emberek voltak azok, akik a bruttó 1 millió forintos összeget az éves jövedelmükkel elérték. Most is ugyanez lesz majd. Választásokig a gazdagokról beszélnek, aztán valójában pedig az érintett emberek 50-60-70-80%-ától ezeket a lehetőségeket elveszik, és majd megint azok a tragikus népesedési folyamatok fognak érvényesülni, ami annak idején az ő uralkodásuk idején jellemző volt.
Gál Kinga személyében új elnökségi tagja van a Fidesznek, annak mi a jelentősége, hogy európai parlamenti képviselő, erdélyi származású képviselő, több uniós és határon túli téma megy a Fidesz elé?
Van a Fideszben egy következetesen érvényesülő szokásjogi alapon, ez nem egy írott szabály, következetesen érvényesülő gyakorlat. Egy ember kiemelkedő politikai tisztségek közül csak egyet tölt be, ami azt jelenti, hogy ha valaki miniszterként szolgál, akkor a Fidesz elnökségének nem tagja. Gulyás Gergelytől Rogán Antalig, idézőjelben hosszan lehetne sorolni azokat, akik a Fidesz alelnöki tisztségét töltötték be, miniszterelnök úr felkérésére miniszteri pozíciót töltöttek be.
De milyennek a logikája? Az ember azt képzelné, hogy ezért nem árthat meg nekik, hogyha elnökségi tagok is, meg egyébként miniszterek is, hát munkabíró emberek valamennyien.
Hát Fideszben előre jutni iszonyúan sok elvégzett munka nélkül nem lehet, de azért a még oly eltökélt emberek erőforrásainak is van egy korlátja, és az helyes, hogyha valaki miniszterként dolgozik, akkor a Fidesz vezető testületében végzett munka az nem kell, hogy az idejét rabolja. Éppen ezért tehát miután Novák Katalin alelnök asszony a családok ügyeért felelős miniszterként dolgozik most már hosszabb ideje a kormányban, ezért világos volt a soron következő tisztújításkor, tehát most 2021 őszén ő nem indul. Most az a válasz az nem hibás, de a lényeg nem is itt húzódik meg, hogy helyes az, hogyha nem egy kizárólag férfiakból álló testület a Fidesz vezető testülete. A Fidesz elnöke férfi, a Fidesz frakció vezetője férfi, a Fidesz országos választmányának az elnöke férfi, három alelnök férfi. Tehát azért helyes, hogyha talán ne is értékeljük túl, de ne is felejtkezzünk meg, hogy helyes, hogyha valamifajta arányosság azért csak megjelenik így a vezetőtestületek összetételében, tehát korábban Pelszné Gál Ildikó személyében, majd Novák Katalin személyében volt női tagja a Fidesz elnökségének, helyes, hogyha van női tagja. Nehogy bárki azt gondolja, hogy Gál Kinga csak azért lett a Fidesz alelnöke most vasárnap, mert hát ő nő. Hanem azért, mert ugyan nő, négy gyermekes családanya, de egy olyan európai parlamenti képviselő, akinek nem fog örülni annak, amit most mondok, amikor hallja, de tényleg egészen kiemelkedő a tehetsége, és egészen kiemelkedő a teljesítménye. 2004 óta, tehát 17 esztendő óta európai parlamenti képviselő, azok közé tartozik, akik az első pillanattól kezdve, mióta magyar európai parlamenti képviselő, az ország uniós csatlakozása kapcsán európai parlamenti képviselői mandátummal bírhat, ő ott van az európai parlamentben, tehát olyan tudás, olyan tapasztalat az, ami a rendelkezésére áll, ami nagyon-nagyon jót tesz a Fidesz elnökségének is, hogy ennek a testületnek a munkája során is tudja kamatoztatni. Tudjuk jól, hogy az egyik elsőrendű csatatér, nem a mi választásunk okán, és főleg nem a harcmodort, hogy ez a békés, baráti együttműködés helyett egy csatává vált, ezt a harcmodort sem mi választottuk, de sajnos elsőrendű csatatérré vált az unióval való viszonyunk. Brüsszel egy első frontvonalba tartozó csatatérré vált, tehát ilyen értelemben e tekintetben is fontos az ő alelnöki tisztsége, és arról a két dologról se feledkezzünk meg, hogy nem egyszerűen, remélem nem fogalmazok szerencsétlenül, egy erdélyi származású magyar politikusról van szó, hanem egy olyan európai parlamenti képviselőről, aki 17 esztendő óta az egyik olyan magyar-európai parlamenti képviselő, aki személyesen is a legtöbbet tette az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak az érvényesülése érdekében. Több mint 10 éve az Európai Parlament kisebbségi intergrupjának, tehát olyan frakcióközi munkacsoportjának a társelnöke, amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozik. Az első Orbán kormány idején a határon túli magyarok ügyeivel foglalkozó magyar kormányzati szervnek volt az elnök helyettese, tehát komoly szakmai tapasztalata van a politikai tudás és teljesítmény mellett, illetve nyilvánvalóan személyes háttér okán is, ahogy említettem, 4 gyermek édesanyja. A család politika kérdéseinek a szószólója az Európai Parlamentben, annak a gondolatnak, hogy a letagadhatatlanul egész Európát érintő negatív, kedvezőtlen népesedési tendenciák orvoslása, az nem szabad, hogy a bevándorlás ösztönzés, és azon belül is az illegális bevándorlás lehetőségeinek a tudomásul vétele legyen, hanem a családtámogatás erősítése, a népesedési folyamatok megfordítása az, hogy minél több gyermek szülessen mindenhol. A magyar kormány, Magyarország ebből a szempontból jó gyakorlatot, ahogy ezt előszeretettel angolul mondják, best practice-t, jó gyakorlatot mutat szinte minden Európai Uniós tagországnak. Na, ezek azok a területek, ahol komoly tudás, tapasztalat az, ami Gál Kingáé, tehát nem egyszerűen a nőiségével, hanem a politikai rátermettségével érdemelte ki azt, hogy a kongresszus őt a Fidesz alelnökévé választotta. Arról már is beszélve, hogy történelmi előtti időkben, amikor az Európai Néppártnak tagjai voltunk, Kinga 2 cikluson, tehát 4 esztendőn keresztül, néppártban is 2 évesek a mandátumok, az Európai Néppártnak is az alelnökeként dolgozott, tehát ilyen értelemben pártalelnöki működés tekintve is van tapasztalata.
Említette, hogy csatamező, de milyennek kell elképzelni azt a csatamezőt, amelynek az egyik oldalán egy egységes kormány áll, ez a magyar kormány, a Fidesz-KDNP, a másik oldalán meg 3 entitást lehet látni, a tanácsot, a bizottságot, meg a parlamentet. Ezek időnként egymással is háborús helyzetben állnak. Akkor ki kivel van ezen a csatamezőn?
Egy az egyben folyik a küzdelem. Önnek tökéletesen igaza van, az Európai Uniónak 3 alapintézménye van, az Európai Parlament, az Európai Tanács, tehát az állam és kormányfők testülete, illetve az európai bürokrácia feje, az Európai Bizottság, amelynek egyébként a hivatása az lenne, hogy a szerződések, az Európai Unió működését megalapozó szerződések őre legyen. Most ehhez képest ebbéli funkciójának valami keveset tesz eleget politikai bizottsággá, nem európai bizottsággá, hanem most már európai politikai bizottsággá vált, és politikai, ideológiai elképzeléseket akar letuszkolni mindegy egyes Európai Uniós tagországnak a torkán. Aki ezt elfogadja, azzal jóba van, aki a saját útját akarja járni, és ideológiai elképzelések szolgálata helyett a igazi kötelességének tesz eleget, tagállami kormányát, a saját népét, a saját országát akarja szolgálni, azokkal pedig politikai csatározásokat kezdeményez. Tehát ebben igaza van, három intézmény van, de mégis egy az egyben folyik a küzdelem. Van egy olyan európai politikai elit, aminek a középpontjában az uniós bürokrácia, az immár önálló politikai hatalmi tényezőként magát megmutató, így viselkedő uniós bürokrácia áll, ennek részét képezik azok a elsősorban Soros által finanszírozott NGO-k, akik politikai döntési jogot követelnek maguknak annélkül, hogy bármilyen demokratikus választáson nem indulnának. Ez nagyon érdekes, a sorosista gondolkodásnak ez egy klasszikus megnyilatkozása. Állandóan demokráciáról beszélnek, a demokrácia lényegét, a választásokon való megmérettetést azt messze elkerülik, de választások nélkül olyan erős a döntések meghozatalába való beleszólás lehetőségét követelik maguknak, ami sokszor még a választott tisztségviselőknek vagy a választott népképviselőknek sincsen meg. Tehát a választást nem szeretik, értem én, mert a választáson az ember indul, akkor nyerhet is, meg veszíthet. Ha meg nem indul, akkor biztos, hogy nem tud veszíteni, de választás nélkül még a választott képviselőknél is erősebb beleszólást vindikálnának, hogy bocsánat, követelnek maguknak a döntéshozatalba.
Azt jelenti, hogy aki nem indul egy politikai választáson, az lehetőleg tartsa magát távol a politikai döntésektől? Mi lesz akkor a civil társadalommal? Azért ez néha megmutatja az erejét.
Bocsánatot kérek, annak rendje és módja szerint, hát mutassa meg az erejét a szakmai és a társadalmi szervezetek, a munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, csak az a helyzet, hogy van a demokráciának egy világos, az Európai Unióban, ha tetszik, a döntéshozatalnak egy világos, az alapszerződésben rögzített rendje, a magyar, vagy a luxemburgi, vagy a cseh, vagy a spanyol demokráciában pedig ezen ország alkotmányaiban rögzített rendje. Tehát törvényeket a magyar alaptörvény rendelkezései alapján kizárólag a Magyar Országgyűlés hozhat. A Magyar Országgyűlésnek a képviselők a tagjai. Valaki képviselő úgy lehet, ha választáson elindul. 106-an egyéni körzetben, további 93 ember pedig listán szerez mandátumot. Így áll össze egy 199 fős a magyar jogban a törvények meghozatalára kizárólag feljogosított testület. Most olyan nincsen, hogy valakinek az az ambíciója, hogy majd ő mondja meg, hogy hogyan nézzenek ki a magyar törvények, ő akarja tolba mondani, hogy mi legyen a törvényeknek a tartalma, csak éppen a választásokon nem indul el, és egyébként kikiáltja magát Transparency Internationalnek, kikiáltja magát Nyílt Társadalomért Alapítványnak, tolba mondja a demokratikus választáson megmérettetett, és ott képviselői mandátumot szerzett képviselőknek, hogy szerintük mi lenne a helyes, és ha ezt nem teszik, akkor a lehető legdurább támadásoknak teszik ki magukat. Tehát a véleményét mondja el mindenki. Egyeztetés legyen a szakmai, a társadalmi, a civil szervezetekkel. Csak azt tudom mondani, hogy a döntés meghozatalának a jogosítványa, az pontosan a demokrácia átláthatósága, az ellenőrizhetőség szempontjából világos, demokratikus jogi keretekben történik. Törvényt alkotni a Magyar Országgyűlés tud, az országgyűlés tagja választáson keresztül tud valaki lenni. Ha törvényt akar Magyarországon valaki alkotni, akkor még Soros György is csak egyetlen módon tudja, ha elindul egy magyar választáson, és ott mandátumot kap. Ha nem kap mandátumot, akkor nem tud törvényhozó lenni. És ha ennek ellenére úgy akar viselkedni, annyi törvényalkotói hatalmat akar magának, mint a képviselő lenne, az azt jelenti, hogy támadást indít a demokrácia ellen.
Jó, de hát eszköztelen támadás, tehát ahhoz...
Azért nem látom az európai politikában egyáltalán.
Nagyon
nem
nagy hanggal lehet beszélni, de megválasztani nem fogják, mert el se indul a választáson.
Az európai politika ma több mint 50%-ban úgy működik, hogy a több mint 50% az 51 vagy 75 vagy 80, na ez már ízlés kérdése, de hogy ez több mint 50%-ban úgy működik, hogy az európai döntéshozók nem az európai polgárok véleményének, érdekeinek akarnak megfelelni, nem ezt akarják szolgálni, hanem ezen sorosista szervezeteknek, az NGO-k által, a Soros által finanszírozott sajtó elvárásainak akarnak megfelelni. Nagyon világosan fogalmazok. A Politico nevű Brüsszelben kiadott online orgánum az ma a legfontosabb viszonyítási pont az európai bürokrácia döntéshozatala szempontjából. Nem azt vizsgálják, hogy mi az európai polgárok érdeke, hanem azt, hogy mit írt a politikó, hogyan lehet megfelelni ennek egyébként amerikai orgánumnak, ez csak az európai érdekképviselet szempontjából mondom ezt az abszurditást, hogy egy amerikai orgánumról van szó, hogyan lehet ennek az amerikai orgánumnak megfelelni? És a politikó rosszat ír, jujjujjujjujjujj, kritikát kaptam a politikótól, hát hogyan kéne nekem biztosként, európai parlamenti képviselőként, európai parlamenti vezetőként, tagországi kormányfőként, hogyan kéne úgy alakítanom a döntéseimet, hogy a fényes tekintetű politikónak meg tudjak felelni. Totál abszurditás.
A politikót azért elég kevesen olvassák egy országban. A választó, ha látja, hogy az ő képviselője ellene dolgozik, akkor miért nem váltja le?
Erről nem tudom meggyőzni a folyamatosan a politikó nevű nettó sorosista orgánumnak megfelelni akaró nyugat-európai képviselőtársaimat. Valószínűleg azért nem, mert a politikon kívül még kismillió másik politikó működik. Ma Nyugat-Európában nincs egyetlen egy ország sem, ahol a politikai döntéshozatalnak a fő logikája ne az lenne, hogy hogyan akarnak az alapvetően a baloldal és a liberálisok által dominált sajtónak megfelelni. Nem a polgáraiknak, a német politika nem arról szól, hogy hogyan lehet a német polgárok érdekének megfelelni, hanem arról szól, hogy a Frankfurter Allgemeine Zeitung, vagy a Süddeutsche Zeitung az jót írjon rólam.
De érti,
és ha sokat írnak rólam rosszat, akkor előbb-utóbb az a nyomás, az a direkt és indirekt nyomást, amit ezekben a orgánumokban, kereskedelmi, közszolgálati orgánumokban, irányomban, mint német politikus irányába kifejtenek, ennek én meg akarok felelni.
Ezt értem, ez világos, a sajtó, ha valakit kipécész, pláne ha erős, az nem egy jó dolog, de amikor a választópolgár észleli a bőrén, hogy egy döntés ellene van, meg azt olvassa az újságban, hogy az újság szerint mit kéne csinálni, mi nem a szerint dönt, amit a bőrén érez, és mi nem küldi el azt a képviselőt.
De nem ez történt Németországban.
De akkor fordul a kocka?
Hát azt történt Németországban, hogy Merkel nélküli CDU-CSU, már bocsánat azt mondom, hogy a kutyának sem kellett, de hát a kijelentés az nem áll túl távol a valóságtól. Tehát azt kell mondanom, hogy a polgárok 16 évnyi kormányzás, folyamatosan arról beszéltek, hogy ilyen sikeres kormányzás nem volt még. A migrációs válság megoldásától kezdve, én nem tudom milyen energiaellátási ügyeken keresztül mindent. Aztán a polgárok elmehettek, és az derült ki, hogy akit még támogatni tudtak, azt úgy hívták, hogy Angela Merkel, és az a pártszövetség, amelyik több mint fél évszázada még ellenzéki helyzetbe is szorult, akkor is meghatározó ereje volt a német politikának, erre a 16 éven keresztül vezető kormánypárti pozícióban lévő pártalakulatra, a CDU és a CSU szövetségére nem kíváncsiak az emberek. Tehát igenis, hiába akart CDU-CSU a liberális és baloldali érdekeket, szempontokat az irányába közvetítő sajtónak megfelelni, ezzel a saját sírját ásta, saját maga alatt vágta a fát, és valószínűleg még 2-3 ilyen hasonlatot tudnék mondani. Lehet, hogy megbuciszta a CDU meg a CSU különböző rendű és rangú országos meg tartományi vezetőjének a fejét a baloldali meg liberális média, csak a saját jobboldali, alapvetően keresztény uniópárti szavazóik azt mondták, hogy köszi fiúk, hát belőletek így nem kérünk. Köszi fiúk és lányok, hát belőletek így nem kérünk. Mert ha baloldali pártot akarunk magunknak választani, akkor szavazunk a szociáldemokratákra vagy a zöldekre. És ez történt.
Ön európai parlamenti képviselő hosszú ideje. Hogy érzi, mi az európai parlament öndefiníciója? Erről a testületről egyszerre szokták azt mondani, hogy gittegylet, másodvonalbeli politikusok gyűjtőhelye, másrészt azt is szokták mondani, hogy választott testület reprezentálja egész Európát.
Az európai parlament 12 éve személyes tapasztalatom van, hiszen 2009 óta szolgálhatom a magyar polgárokat európai parlamenti képviselőként. Most előbb elmondott mondat minden szavának van jelentősége, tehát én európai parlamenti képviselőként a magyar polgárokat kívánom szolgálni. Most 12 éves személyes tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy az európai parlament egy totális szereptévesztésben van. Olyan, hogy európai demokrácia, olyan nem létezik. Annál az egyszerű oknál fogva, mert olyan, hogy európai démosz, európai nép, olyan nem létezik. Létezik 27 ország, létezik 27 társadalom, nemzet, ami egyébként a maga kulturális, nyelvi, politikai, jogi hagyományai alapján a népszuverenitásnak a forrásvidéke. Ezen népszuverenitás alapján a tagállami kormányok, tagállami törvényhozások jönnek létre, és az Európai Unió átadott szuverenitását, azt nem az európai polgároktól kapta, az európai polgárok, mint a szuverenitása népfőhatalmának a forrásvidéke, a tagállami kormány, a tagállami törvényhozások hatalmának a forrásvidéke, hanem a tagállamok szuverenitásának egy részét gyakorolja közösen a 27 ország az uniós intézményekkel. Tehát egy az Európai Parlament abban a totális szereptévesztésben van, mint hogyha lenne európai nép. Európai nép nincsen. Kettő, az Európai Parlament teljes mértékben fogja annak a brüsszeli politikai buboréknak, amit a beszélgetésünk egy korábbi szakaszában elmondtam, nem az európai polgárok érdekének, hanem az európai baloldal, az európai bal és liberális oldal politikai ideológiai elvárásainak akar megfelelni. Harmadrészt az Európai Parlament szélsőségesen radikális képviselője, a parlament nagy többsége, az Európai Uniónak egy brüsszeli birodalommá történő átalakításának. Tehát az Európai Parlament annak az ideológiai elképzelésnek a képviselője, amely ideológiai elképzelést gyengíteni akarja a tagállamokat, középtávon a tagállami szuverenitást lényegét tekintve fel akarja számolni, nem egy kvázi, hanem egy tényleges európai szuperállamot akar létrehozni, minden állami jogosítványt a tagállamoktól. Ez az európai szuperállamhoz egy Brüsszel központú, akár Európai Egyesült Államoknak is hívható államház akar telepíteni, mivel ennek az akadálya az, hogy nemzetek léteznek, és ezek a nemzetek, ezek a saját nemzeti főhatalmuknak, országgyűlésüknek és a nekik felelős kormánynak a hatalmának a forrásvidéke, ezért a nemzeteket a támadások keresztüzébe helyezte az Európai Parlament. Úgy látják, hogy minden, ami nemzeti, ami egyébként az Európai Uniónak is az alapköve, minden, ami nemzeti, az ellentétes az európaival, azt a beteges szemmenállításban látják a világot, hogy ami nemzeti az rossz, ami európai az jó, pedig csak úgy lehet valami európai, hogy azáltal nemzeti, mert a nemzetiből fakad az európai, nemzeti nélkül nincsen európai. Néhány, most nem akarok nagyon mesélteni ilyen embert, de mondjuk fogalmazunk úgy, hogy a sajátos identitással a személyes életét élő embert leszámítva, az Európai Unió területén élő, egyes országok állampolgáraként létező 446 millió emberből, mondom, nagyon-nagyon keveset leszámítva, ezek az emberek olaszok és ezáltal európaiak. Spanyolok és ezáltal európaiak. Magyarok és ezáltal természetesen európaiak. Lengyelek és ezáltal európaiak. Alig van, nem akarok számot mondani, néhány tízezer ember, aki nemzeti hovatartozás nélkül európai. Nincs ilyen. Ez nem létezik. Én még Brüsszelben se nagyon találkozok a meldöngető európai identitásról beszélő emberek között is olyannal, aki egyébként teljesen ki tudta volna, hát hogy mondjam, írtani a lelkéből, a gondolkodásából. Jó, hát azért én alapvetően persze franciának születtem. De az Európai Parlament egy olyan európai birodalomban és egy olyan európai népben gondolkodik, ahol már az az identitás, az a természetes hovatartozás, hogy én francia, német, luxemburgi, holland, spanyol, magyar és lengyel vagyok, és persze ezáltal európai is, ez már megszűnt, csak európaiság van is, nincsen nemzeti hovatartozás. Ez az európai együttműködés végét jelenti. Csak addig van európai együttműködés, amíg vannak európai nemzetek, és az európai nemzetek fiai és lányai egymással együttműködni, összefogni, kooperálni akarnak, és így minden olyan dolgot közösen intézni, amely dolog közös intézését gyorsabban, hatékonyabban és eredményesen lehet megcsinálni, mint nemzeti hatáskörben. Ha ez megszűnik, ha ezeket az országokat, nemzeteket szétverik, az a európai együttműködést verik szét, sajnos az európai együttműködés szétverésének az élharcosa az Európai Parlament. Bár ők pont ennek az ellenkezőjét gondolják, már mint a parlament többsége.
Rálát arra itthon, hogy mikor lesz országos lista, és mikor lesz az egyéni képviselők induló fideszes egyéni képviselők listája végleges?
Január, február, tehát ennek van egy kialakult gyakorlata. magyar alaptörvény világosan rendelkezik, rendes parlamenti választások, tehát a országgyűlés négyves mandátumnak a letelte utáni rendes országgyűlési választásokat mindig az adott év áprilisában vagy májusában kell megtartani. Töretlen gyakorlat, és nem szeretném az összes eddigi köztársaság elnök nevét most felsorolni, remélem senkit nem sértettem meg, mindegyik köztársaság elnök az éppen aktuális alkotmányos rendelkezések keretei között a legkorábbi időpontra írta ki a választást, tehát inkább lehet egy áprilisi, mint májusi választási időponttal számolni, és ehhez képest valamikor januárban, legkésőbb februárban minden körzetben induló fideszes egyéni jelölt és a Fidesz országos listájának a személy összetételeiről a döntés meg fog születni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dass Tamás, a Fidesz Európai Parlamenti Delegáció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.